A mai témánk Jézust megérteni. Azért lépésenként megyünk előre, mert igyekszem a bibliai szóhasználat és a bibliai gondolkodás nyomvonalán haladni, és a Bibliában van egy nagyon megrendítő vers, amivel kezdeném a mai előadást, ez a Római Levél 3. fejezet 11. verse, amely így szól, hogy nincs, aki megértse, és nincs, aki keresse az Istent. Ez a Bibliának egyik leglesújtóbb kijelentése. Római Levél 3. fejezet 11. versében található, de nem Pál apostolnak a saját megfogalmazása ez tulajdonképpen, hanem a Zsoltárok könyvében például a 14. Zsoltár erről szól. 14. Zsoltár. Ennek a Zsoltárnak van egy ismételt változat, ez az 53. Zsoltár, az is erről szól. Hogy Isten letekint a mennyből, nézi az embereket, és akkor azt mondja, hogy azt látja az Isten, hogy nincs értelmes ember. Az emberek hibát hibára halmoznak, nincs értelem bennük, és még annyi értelem sincs bennünk emberekben, hogyha valamit nem értünk, vagy valaminél, ha érezzük, hogy valami rossz, akkor legalább megálljunk, és valahogy keressük a jó megoldást. Még ez sincs. Nincs, aki megértse, és nincs, aki keresse az Istent. Mondom, ez egy lesújtó kijelentés. Ugyanerről olvashatunk például még a Prédikátor könyve 7. fejezetében, ott a 20. versben Salamon fogalmaz így, hogy mindannyian elvetemültünk, és mindannyian annyi sok hibát követünk el az életben, és az élet alapvető ismeretének a híjával élünk. És ezért gondoltam, hogy egy külön előadást erre is szánjunk, és a Jézus megismerése után vessük fel azt a kérdést, hogy amikor Jézus a világra jött, akkor miért értették meg olyan kevesen? Jézus szinte a gyerekkorától fogva ki volt téve a meg nem értésnek. 12 éves korától fogva, 33 és fél éves koráig szembe kellett néznie ezzel, hogy nem értik, és nem értik meg. És ugye nyilván ennek messze menőbb kihatása is vannak, mert mi is vagyunk sokszor úgy, hogy van, amit értünk Jézus tanításaiból és cselekedeteiből, de aztán sok mindent nem értünk. És hogyha hagyjuk azt, amit nem értünk, és nem járunk utána, akkor egy idő után, még ha kicsi lenne is ezeknek a száma, mégis túlsúlyra fognak kerülni, és ma is a hétköznapi emberek sokszor szokták mondani, hogy hát igen, Jézus szelíd volt, Jézus türelmes volt, de hát én ilyen nem tudok lenni, meg már régen volt, meg most már más az élet, most már más felfogás és más cselekvés járja. Tehát ma is úgy vagyunk, hogy Jézust nem értik az emberek, esetleg talán úgy gondolják, hogy tisztelik, vagy szeretik, de mélyében azonosulni, megérteni Jézust, pedig enélkül Jézus követése lehetetlen. Az emberi világban is van ilyen, hogy amíg valamit nem értünk, vagy valakinek a cselekedeteit nem értjük, és nem tudunk azzal azonosulni, addig lényegileg mi azt tenni, még ha elismerjük is annak a helyes voltát, nem vagyunk képesek. Szeretnék felidézni először néhány történetet ezekből a meg nem értésekből, hogy egy kicsit belepillantsunk, hát egyrészt Jézus életében, másrészt meg az emberi meg nem értésnek a természetrajzába is. Először a 12 éves Jézussal kapcsolatos történetből csak egy részt szeretnék kiemelni Lukács evangélium a 2. fejezetéből. Lukács evangélium a 2. fejezetében a Jézus elveszítésének az ismert története szerepel. Amikor 12 éves volt Jézus, és felvitték a szülei a jeruzsálemi templomba a húsvét ünnepére, és visszamentek több napra, való járóföldre mentek már, amikor észrevették, hogy Jézus nincs velük, visszatértek, és harmadnapra megtalálták őt. Olvastam talán ebből az egész történetből ezt a rövid jelenetet, Lukács evangélium a 2. fejezet 46. versétől, nálam a 71. oldalon az Új Szövetségben található meg. És lőn, hogy harmadnapra megtalálták őt a templomban, a doktorok között ülve, amint őket hallgatta és kérdezgette. És mindnyájan, akik őt hallgatták, elálmélkodtak az ő értelmén és az ő feleletein. és meglátván őt elcsodálkoztak, és mondta néki az ő anyja, fiam, miért cselekedted ezt velünk? Íme atyád és én nagy bánattal kerestünk téged. Ő pedig mondta nékik, mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-e, hogy nekem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai? De ők nem értették-e beszédet, amit ő nékik szólt. Hát ezért az utolsó mondatért olvastam fel főleg. Ugye Jézus azért ment Jeruzsálembe, amiért menni kellett húsvét ünnepén. Nem azért, hogy elsősorban rokonokat látogasson, nem azért, hogy a nagy látványosság szemlélője legyen, nem azért, hogy ünnepi alkalom lévén hát így töltse el az időt, hanem Jézus azért ment el, mert az Isten házában beszélgetett a zsidó nép vallási vezetőivel, kérdéseket tett fel nekik, és amikor ezek nem tudtak válaszolni, akkor ő válaszolta meg a saját magáltal feltett kérdéseket. Amikor a szülei úgy felrólják Jézusnak, hogy atyád és én nagy bánattal kerestünk téged, akkor azért Jézus ezt nem hagyta szó nélkül. Jézus azért tapintatosan, szeretettel, de határozottan helyreigazította a szüleit, és azt mondta nekik, mondom, 12 évesen, hogy nem tudjátok-e, hogy nekem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai. És ezután olyan megdöbbentő olvasni az 50. verset, de ők nem értették-e beszédet, amit ő nékik szólt. Biztos, hogy a szülők nagyon szerették a gyereküket, biztos azt is látták, hogy rendkívüli a gyermekük. De valahogy nem voltak hitben azonos hullámhosszon vele. Van ez így sokszor az életben, hogy úgy gondoljuk, hogy valakit megértünk, vagy valamit megértünk, csak hát egy bizonyos szintig értünk meg, egy bizonyos szintig azonosulunk. Lehetne még ennél mélyebben is azonosulni és megérteni, de mi megnyugtatjuk magunkat, hogy mi tulajdonképpen hát a másik mellett vagyunk, vagy értjük, és közben pedig nem értjük. A lényeget nem értjük. Van, amit értünk, de a lényeg az, amit sajnos nem értünk. Milyen lehetett Jézusnak a gyermek és ifjúkora, teszik fel sokan a kérdést. Egyetlen egy történet van erről, itt Lukács evangéliumában, és ezzel tudok felelni. Ugyanolyan volt a gyerek és ifjúkora, mint minden más fiatalé, de ezzel súlyosbítva, hogy őt már gyerekkorában sem tudták megérteni, már fiatalkorában sem tudták megérteni. Talán úgy gondolták, hogy túl komolyan veszi a dolgokat, túlságosan oda szenteli az életét valami jó ügynek, vagy az Isten ügyének, de ez biztos, hogy Jézus életében azért teher volt. Teher volt, amikor egy gyerek kezd rájönni, amikor már kezd ifjúvá serdülni, hogy nem értik meg, vagy félreértik, vagy félreismerik. Tehát Jézus életében is ez megvolt, mint mindenkor, minden kamaszánál, vagy fiataljánál, de sokkal súlyosabban, mert sokszor a rosszat megértik a felnőttek, a jóban való elkötelezettséget nehezebben értik meg. És Jézusnak ezzel a ténnyel, hogy őt nem értették meg, mondom már fiatal korától fogva szembe kellett találkoznia. Márk evangéliuma 3. fejezetéből olvasom azt a jelenetet másodjára, amit sokszor ki szoktam emelni a Bibliából, úgyhogy most talán nem is olvasnám fel teljesen, csak bizonyos részeire utalnék. Márk evangéliuma 3. fejezetében, a 21. versben azt olvassuk, hogy amikor az övéi ezt meghallották, tudnék, hogy Jézus már járja az országot és tanít, ugye ez már a 30-31 éves Jézus életéből vett részlet, amint az övéi ezt meghallották, eljöttek, hogy megfogják őt, mert azt mondták, hogy magán kívül van. Ez a Bibliában, ugye a különböző Biblia fordításokban, hol úgy szerepel, hogy megbolondult, hol úgy szerepel, hogy megőrült, hol úgy szerepelt, hogy elment az esze, vagy meghibbant, tetszés szerint valóban lehet fordítani. Itt így mondja a Károlyi fordításunk, hogy magán kívül van. Azért gondoljuk meg, hogy a szülei, a testvérei, tehát a hozzá legközelebb állók nem értették meg Jézust. Milyen teher az, amikor bennünket is az életben épp azok nem értenek meg, akiktől a legnőbb azonosulást várnánk, akiktől a legtöbbet várnánk, hogy hát ők megértenek, segítenek, bátorítanak bennünket. itt Jézus után elmennek, mert szégyellik, hogy egy tisztességes foglalkozást kitanult fiatalember nem az ácsmester műhelyében folytatja az életét, hanem jár településről településre, faluról falura, városról városra, és így tanítja az embereket. Azt mondták róla, hogy magánkívül van. És amikor aztán folytatódik tovább a 31. versben a történetnek ez a része, megérkeznek ahhoz a házhoz, ahol aztán végül is megtalálják Jézust, és beüzennek az emberek, hogy itt van az édesanyád és a testvéreid, és ugye ott az a botrány szele kezdene föléledni, akkor Jézus fölteszi a nagy kérdést, valóban az életének egyik legnagyobb kérdése volt, ki az én anyám és kik az én testvéreim. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim. Aztán ismerjük a történetet, senki nem tud erre válaszolni, és Jézus nagyon egyszerűen azt mondja, hogy az az én anyám, az az én fiú testvérem, nő testvérem, aki a mennyei atyám akaratát cselekszi. Tehát Jézus világossá teszi, hogy ki az, aki őt megérti, aki keresi az Istent. Ki az, aki őt megérti, aki az Isten szándékaira kíváncsi. Ki az, aki őt megérti, aki az Isten törvényében találja meg a nyugalmát. Ki az, aki őt valóban megérti? Szóval ki kell, hogy mondjuk a döntő dolgot? Aki nem látszat szerint ítél, hanem aki hitből értékeli az élet dolgait. Jézust azért nem értették meg, mert olyan vaskosan emberi volt a felfogás, annyira a hétköznapok emberi szokásai által begyöpösödött világ nem értette meg Jézust. Nem volt hit, nem volt egy magasabb rendű szándék, nem volt az emberekben egy emelkedett gondolkodás. Nem nagyon vetették fel az emberek a kérdést, mint hogy ma sem egyébként, hogy miért is élünk. Miért vagyunk itt a világon? Mi az életünknek a legfőbb célja? Az, hogy jól érezzük magunkat, hogy együnk, igyunk, vagy hogy kellemes életet élhessünk, vagy hogy jó viszonyban legyünk az emberekkel. Na és akkor mi van? Úgy is elmúlik az a pár évtized, vége mindenek. Ez az életünk célja, hogy itt egy röpke időre, egy röpke átjárásnyi időre mit jól érezzük magunkat. Szóval az emberek nem vetik fel a nagy kérdést, az életcél kérdését, hogy végül is hát mi végre vagyunk ezért a pár évtizedért, hogy jöttünk a semmiből és megyünk a semmibe, és ez lenne az egész élet. Szóval nem volt az emberekben gondolkodás, nem volt fölfelé tekintés. És talán ami a legmegrendítőbb, ez a harmadik történet, Lukács evangéliuma 23. fejezetéből olvasnám ennek a meg nem értésnek a történetét. Sokat gondolkoztam, most is gondolkozom ezen a történeten, az embert mindig foglalkoztatják a Bibliában nagyobb részletek, kisebb részletek, ez látszólag egy kisebb részlet. Jézus viszi a keresztfát. Nem bírja. Valaki a tömegből nagyon mélyen megszánja őt. Ő valóban a hit tekintetével nézi Jézust. Ez Szirénei Simon. Ezt még a katonák is látják, hogy ez az ember valahogy nem emberi szánalommal tekint Jézusra. Kiválasztják a tömegből, és oda parancsolják, hogy hát vigye Jézusnak a keresztjét. És rögtön a Szirénei Simon története után azt mondja Lukács evangélium a 23. fejezet 27. versétől, hogy volt egy másik csoport is, aki szánalommal tekintett Jézusra. Csak hogy úgy mondjam, ez egy emberi szánalom volt, és ez is még a meg nem értésbe tartozik bele. Szánták Jézust, együtt éreztek vele, de csak emberileg. És erre szeretnék rámutatni, hogy mi a kettő között a különbség. Szánni, együtt érezni valakivel emberileg, meg szánni és együtt érezni valakivel, de a hit szemével. Olvasom ezt a rövid történetet Lukács 23. fejezet 27. versétől. Követte pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, akik gyászolták és siratták őt. Jézus pedig hozzájuk fordulván mondta, Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon, mert íme jönnek napok, melyeken ezt mondják, boldogok a meddők, és amely méhek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor kezdik mondani a hegyeknek, essetek mi reánk, és a halmoknak borítsatok el minket. Mert ha a zöldelő fán ezt mívelik, mi esik a száraz fán? Biztos mi is voltunk így az életben, és talán egyre inkább lehetünk így, hogy a világban sok szörnyűséget tapasztalunk, sok borzalmat látunk. De hát, ha kimegyünk az utcára, vagy egyszerűen csak úgy nyitott szemmel élünk, hát van alkalom megállni, és egy kicsit megrendülni, és úgy szánakozni, ugye? Hogy mi minden történik ezen a világon. Az asszonyok is úgy érezték, hogy azért egy kicsit ez mások, ami itt van Jeruzsálemben, hogy itt valakivel ezt végig csináltatják. Itt a belvárosból ki kell hurcolni ezt a rettentes, nehéz keresztet, és elesik, és vérzik, és hát, hogy ezt csinálják valakivel. Hát kinek a szíve ne olvadna meg egy ilyen jelenetre, bárkivel történjék is. Most hadd tegyem ezt is hozzá, hogyha egy gonosztevővel csinálnák ezt, hát akkor is valahogy az emberi együttérzés bekapcsol, és hát joggal, mert hát a kínzásnak, a gyötrelemnek, a fájdalomnak az ilyen látványa az mindig sokkoló. De ha még ezt valakivel ártatlanul csinálják, és ezt valahogy mindenki úgy talán érezte is, hogy Jézus egy rossz szót nem ejtett, egy rossz mozdulata nem volt, és hát ezek az asszonyok, hogy olvastam, gyászolták és siratták őt. És ennek kifejezést is adtak. És Jézus odafigyelt. Tehát, hogy Jézusban milyen érzékenység volt akkor, amikor ő testileg, lelkileg már agybafőbe volt verve, amikor már alig volt életben, ő minden emberi közeledésre odafigyelt. És értékelt. Itt is egy kicsit megállt, legalább annyira, hogy mondjon néhány mondatot, de Jézus világossá akarta tenni azzal, amit mondott, hogy értékeli ugyan az emberi szánalmat, de a súlyos hiányosságot is látja benne. Hogy Jeruzsálem lányai, ne én rajtam sírjatok, magatokon sírjatok. Mert ha ti engem nem fogadtok el, ha ti nem akarjátok azt, hogy életetek legyen, ti is, meg a magzataitok is. Itt van néhány évtizedre, hogy körbeveszik majd a várost, a rómaiak le fogják rombolni, el fogtok pusztulni. És egy hasonlatra is futotta az erejéből Jézusnak, hogy a 34. versben olvastam, mert ha a zöldelő fán ezt művelik, mi esik a száraz fán? Ha az igazzal, a tökéletessel ezt teszik, akkor majd mit vártok, hogy mit tesznek azokkal, akik bűnösek, és akik rászolgálnak arra az ítéletre? Most, hogy Jézus ezt ilyen figyelemben részesítette, ezt az önmagában csekélykek is jelenetnek tűnő dolgot, hogy ezt kapta az asszonyoktól, az nekem segített megérteni azt, hogy amikor még sírtak Jézuson, amikor látszólag együtt éreztek Jézusra, még akkor se értették. Pedig azért, hát ugye az ember, ha ezt így kimondom, ez olyan képtelenségnek tűnik első hallásra, nem? Hogy siratták, gyászolták, együtt éreznek, de ugye van ilyen az ember életben. Egy-két ember megáll valami szörnyű látvány kapcsán, megolvad egy kicsit a szíve, mond egy-két mondat, aztán megy tovább, és el is felejti egész életére. De van, aki megáll, és vagy más szemmel néz, tesz is valamit. Szóval azért különbség van a nem hitből fakadó cselekedet és a hitből fakadó cselekedet között. Különbség van, hogy valaki jót tesz, és különbség van, hogy azt a jót teszi, amit az Isten akar, hogy tegyen. Nagy különbség. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy az első pillanatra nem látszik, de az életben figyeljünk ezekre oda, mert az életben vannak kimondottan rossz dolgok, vannak olyan jó dolgok, amiket Isten nélkül tesznek az emberek, és később kiderül, hogy azok nem jó dolgok, de a látszat sokszor csal, és vannak hitben végzett jó cselekedetek. Erre mondom azt, hogy Jézust az utolsó pillanatig nagyon kevesen értékeltek és méltányoltak. Lényegileg azt tudjuk mondani, hogy egy valaki, akiről tudjuk, hogy nagyon értette, nagyon hálás volt, és kifejezést is adott a méltánylásának, ez Mária Magdolna volt. Szégyen, de így van. Jézus nem véletlenül mondta, hogy a vámszedők és bűnösök megelőznek titeket a mennyek országában. A vámszedők és bűnösök egyik képviselője, Mária Magdolna volt az, aki mélyen megrendülve fejezte ki a háláját, a köszönetét, és aki profétikus cselekedetet teljesített akkor, amikor megkente Jézust a betániai vacsorán. A hitből fakadó cselekedetet ugyanis Isten sok mindennel felruházza, amit talán nem is volt szándékában annak az embernek, aki azt készült megtenni. Ő csak a háláját akarta kifejezni. És amikor ezt megtette és bántott, tartották, Jézus rámutatott arra, hogy ne bántsátok ezt az asszonyt, a temetésemre kente meg a testemet. A temetésemre kente meg a testemet. Szegények mindenkor lesznek veletek, de én nem mindenkor leszek veletek. Tehát nagyon kevésszer jutott ki Jézusnak a hitből fakadó cselekedetként az együttérzés, a megértés. Lényegileg azt tudjuk mondani, hogy amíg Jézus ki nem lehelte a lelkét a keresztfán, a meg nem értés hullámzott körülötte. Csak most már a három történet után csak egy zárszóként, én mindig megdöbbenek azon a kifejezésen, amit a főpapok mondtak, tehát a főemberek fejeztek ki. Máté evangélium a 26. fejezetében olvashatjuk, hogy akkor, amikor Jézust fölfeszítették, és ott a sokasság is véleményt nyilvánított, a jobb és ballator is véleményt nyilvánított, de eljöttek Jeruzsálem vezetői, a főpapok és írástudók, és hogy vonultak ott Jézus előtt, ugye a tömeg előtt nagy szóval, hogy ugye ezt mindenki hallja, és tanuljon is belőle, nagy szóval ezt mondták, hogy másokat megtartott, íme látjátok, másokat megtartott. Hát gyógyított, csodákat tett, halottakat támasztott el, magát nem tudja megtartani, látjátok, hogy csaló. Hogyan is tarthatott meg másokat, magát nem tudja megtartani. Félelmetes kijelentés volt ez, talán az emberi meg nem értésnek a legfélelmetesebb mélysége. Ami ott elhangzott a legnagyobb kínszenvedés kellős közepén, másokat megtartott, magát nem bírja megtartani. Ami ugyanakkor annyira súlyos meg nem értés volt, hogy akaratukon és szándékukon kívül, szinte a tudtukon kívül azt mondhatnám, hogy a legnagyobb dicséret is volt. Van, amikor a legnagyobb rossz belefut a legnagyobb jóba. Tehát van ilyen az életben, hogy valaki nagyon rosszat akar mondani, nagyon becsmérő, nagyon leminősítő dolgot akar mondani, és észre se veszi, hogy tudtán és akaratán kívül a legnagyobb dicséretet mondta, mert valóban Jézus nem akarta magát megtartani. Nem azért jött, hogy magát megtartsa, azért jött, hogy minket megtartson. És ezt így kifejezni, hogy másokat megtartott, magát nem bírja megtartani, bizonyos értelemben ennél nagyobb dicséret nem hangzott el. De szándéka szerint viszont a legnagyobb és a legormótlanabb vádolás és meg nem értés volt, és én ezért is idéztem, nem annyira az utóbbi mozzanatért, hogy ez ugyanakkor átsiklott a legnagyobb elismerésbe. Én azt szerettem volna ezekkel a példákkal érzékeltetni, hogy amit talán sokszor nem gondolunk meg, hogy Jézusnak nagyon nehéz volt az élet, nem csak fizikailag, nem csak szellemileg, de lelkileg is, mert úgy végezni egy szolgálatot, hogy közben nem értik, nem méltányolják, nem látják, hogy ez miértünk van. Hát nem tudom, hogy ez ki mennyi ideig gyakorolta magát ebben, ki mennyi ideig dolgozott egy munkahelyen, ahol fonták körülötte a hálót, hogy hogyan veszítsék el, ki mennyire élt olyan környezetben, ahol a meg nem értés vette körül. A mai életből inkább azt lehet hallani, hogy az emberek pánikszerűen menekülnek ilyen helyzetekből, még családi otthonokból is, ahol a szülők vagy a testvérek nem értik meg őket, egyszerűen ott hagyják, mert hát őket nem értik meg. Az ő lelki világuk nem kap kellő elismerést vagy méltánylást. Jézusnak nem lehetett menekülnie, Jézusnak ezzel a meg nem értésnek, ezzel a ballasztjával kellett élnie. Egész életében. Félelmetes lelki teher ez. Úgyhogy ezek után, a történetek után vessük fel a következő kérdést, hogy miért nem értették meg. Mi volt az a makacs elválasztó fal, vagy hogy mondjam, milyen hasonlatot találjak ehhez, hogy miért volt olyan áthidalhatatlan a szakadék, hogy Jézus tett valamit, és akikért tette látszólag, azt se tudták, hogy miért tett, és hogy miért is jött erre a világra. Jézus Krisztus világossá tette, hogy miért jött erre a világra. Többször elmondta, de ezt hallatlanra vették. Például Jézus azt mondta, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másokat és adja életét sokakért. Aztán azt mondja, hogy nem azért jött az emberfia, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartsa a világot, és hogy menekülés legyen általa. Tehát Jézus ezt többször kifejezte, hogy miért jött, de nem értették meg. Miért nem értették meg? Kedves hallgatók, úgy gondolkozzunk el most ennek kapcsán, hogy tényleg az emberek, mi emberek, mit keresünk itt ebben a világban? Mint legfőbb értelem, mit tartunk számon? Gondolkozzunk el ezen egy kicsit. Sok ember úgy gondolja, a legfőbb értelem, a legfőbb érték az, hogy élünk egyáltalán. Semmi több. Élünk, ameddig élünk, azelőtt nem éltünk, azután nem fogunk élni, van itt egy pár évtized, ezt kell jól kitölteni. A legtöbb ember szerint az élet legfőbb célja ez a pár évtizednyi élet, amit van. Mások úgy gondolják, hogy a családjukért kell, hogy éljenek. Ha valami értelem van ezen a világon, az, hogy megházasodjak, vagy legyenek gyermekeim, és majd hát az utódok viszik tovább, és a legfőbb cél az, hogy a gyerekek, a család, az utódok. Mások a munkát tekintik legfőbb célnak. Hogy hát a munkában megörökíteni magunkat, hogy mire voltunk képesek, a tehetségünkkel, szorgalmunkkal, kitartásunkkal. Körülbelül az embereknek a 99%-a így gondol erre a dologra, és így megy neki ennek a dolognak, hogy többször voltam személy és fültanúja annak bizonyos mélyebb beszélgetésekben, amikor fölhangzott a kérdés, hogy miért is élünk. Még azt került gyanúba, aki ezt fölvetette, ezt a kérdést, mert hát ez nem magától értetődő. Hát a gyerekeinkért élünk, a hivatásunkért élünk, hogy jól éljünk, hogy legyen mit ennünk, innunk. Hát értelmes, emberhez méltóan töltsük el ezt a néhány évtizedet, mert sajnos több nem adott ott, mert hát mindannyiunknak meg kell halnunk. Jézus korában hittek abban, hogy Isten az embert örök életre teremtette? A zsidó nép vallási vezetője, a saduceusok tagadták a feltámadást és az örök életet. A farizeusok már elkezdték vegyíteni más népek vallási tanításaival. Azok se voltak ugye a feladatuk magaslatán. És az emberek pedig, a kiszipolyozott, elcsigázott emberek úgy gondolták, hát túl kell élni az életet. Túl kell élni. Elég borzalom van az életben, de valahogy majd túléljük. Miért nem értették meg Jézust? Miért nem értették meg, azért nem értették meg, amiért ma nem értik meg. Semmi másért. Az emberek ma sem hisznek egy magasabb rendű rendeltetésben, ma sem hisznek abban, hogy az Isten bennünket nem azért teremtett, hogy néhány évtized után a sírba szálljunk. Isten bennünket örök életre teremtett. És miután eljátszottuk az örök életet, azután is megtalálta Isten az örök életre való eljutásunknak, eljuttatásunknak a módját. És mindenki számára nyitva lehet az örök élet, aki méltóvá válik az örök életre itt ezen a földön. És hogy lehet méltóvá válni az örök életét ezen a földön? Olyan megváltozással, megjobbulással, fejlődéssel, amit egy szóban lehet így összefoglalni, hogy olyan legyen az emberi személyiségünk, még rövidebben a jellemünk, hogy méltók legyünk a mennyre, méltók legyünk az örök életre. A kulcsfogalom, tehát a jellem. Hadd mondjak el egy kis történetet, amit az elmúlt héten hallottam. Nem azért, mert friss a történet, bár az ember mindig arról szívesebben beszél, ami friss, de azt gondolom, hogy erre a történetre fogok emlékezni még hónapok vagy évek ezután is, ha élek. Egy nagyon kedves hallgatóm egy vidéki városban mondta el nekem ezt a történetet, hogy ő úgy gondolta, hogy ő tulajdonképpen azért van a világon, hogy a családjáért éljen. Férj, egy gyermeke született, felnőtt a gyerek, unokái vannak, férje ugyan már meghalt, de ő úgy gondolta, hogy a családjáért él, de eközben ő még arra is nagyon érzékenyen tekintett, hogy a munkahelyén azért ne mondja azt, hogy nekem családom van, hanem teljes erővel dolgozzon a munkahelyén. Tehát azt mondta, hogy őszintén szólva, a családomért és a munkámért. Most 65 éves lett, el kellett, hogy menjen nyugdíjba, és nagyon egyszerű asszony azt mondta a munkatársainak, hogy ő egy szál rózsát kér. Méltányolták, is tudták, hogy puritán, kapott egy, szépen felköszöntötték, és kapott egy szál rózsát. És akkor mondták neki, hogy de azt nézd meg azt a rózsát nagyon. És akkor nézd, szép rózsa, szép rózsa. De nézd meg, még jobban nézd meg. De a levelét is nézd meg, ne csak a virágját nézd meg. És a leveléhez oda kötöttek egy kis csomagocskát, egy ilyen picike kis csomagocskát, és abba egy gyűrű volt. Egy ugyanolyan aranygyűrű, ami volt neki egy másik gyűrűje, ugye, amit a férjétől kapott, és azt mondták a munkatársai, akkor tedd a másik gyűrűt a kezedre, mert te akkor a családodért éltél ezen a világon, meg hát a munkával is ugyanúgy eljegyezted magadat, mint a családoddal. Hát és ő könnyekig meghatódva föltette a gyűrűt, és utána azt mondja nekem, hogy de akkor elgondolkozik az ember, hogy most tényleg ezért éltem. Ezért éltem. Családomért, munkámért. Hát lehet, hogy erre az emberek többség azt mondja, hogy lehet ennél még szebb, meg hát milyen szép lenne ez a világ, ha mindenki ezt tudatosítaná, nem? Hát még itt se vagyunk, nem, hogy még ezt itt valami bírálatot mondjunk, vagy valami hiányt állapítsunk meg, és akkor kezdett el gondolkozni azért, hogy a család, a munka, na de van ezek fölött még egy valami, a jellem. Közben milyen ember lettem? És ő elkezdett a Bibliával foglalkozni, és sírva mondja el nekem, hogy igen, én a családomért éltem, a munkámért éltem, de közben én hány és hány embert megbántottam. Én nagyon a munkámért éltem, de közben hány és hány beosztottamat kiosztottam. És igen, én komolyan vettem az életet, de kaptak-e tőlem szeretetet? Hát most jövök rá, hogy olvasom a Bibliát, hogy én mi mindent elrontottam. Hát én milyen ember vagyok? Hát én magamat mindig jónak látok, ki nem látja jónak magát. De most belenéztem a tükörbe, hogy Jakab levele első fejezetében olvassuk, hogy aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és belenéz a tükörbe, de nem úgy néz bele, hogy aztán ott hagyom az ábrázatomat és megyek tovább, hanem nem feledékeny hallgató, hanem cselekedet követője lévén boldog lesz a cselekedeteiben. És akkor azt mondtam neki, látod, hát itt van a lényeg. Mert a Biblia nem értékeli le a családot, se a gyereket, se a munkát, hogyne? Hát aki Istentől tanul meg családot vezetni, vagy a munkájában Istenre hagyatkozik, és nem egyedül akarja tenni a jót, hanem a jó Isten segítségével. Hogyne? Hát ha valaki Isten hívő lesz, annak a család élete meg a munkája is más lesz. Na de nem ez a legnagyobb kérdés. A legnagyobb kérdés, hogy te milyen emberré leszel. Hogy te 20-30 évvel ezelőtt indulatos voltál, most is ugyanolyan vagy? Hát akkor mi változott 30 év alatt? Az, hogy többet kerestél? Meg van már unokád is? Hát ezek külső dolgok. De te magad 30 év alatt nem változtál meg? Hát akkor miért éltél? Jézust azért nem értették meg az emberek, mert Jézus világossá akarta tenni, hogy az emberi életnek a legeslegfőbb célja, hogy mi az emberségünkben, a jellemünkben a méltók legyünk az Isten országára. Ennél nagyobb cél nincsen. Természetesen ezt nem úgy érjük el, hogy kivonulunk a világból, nem úgy érjük el, hogy majd magunk valahogy megváltoztatjuk magunkat. Ez nem egy ilyen absztrakt és elvi, vagy egy ilyen filozófiai dolog. A napok forgatagában, a gyakorlati életben kell hagyni magunkat csiszolódni, hogy valaki csiszoljon bennünket, de a legfontosabb dolog, amit Pál apostol különösképpen az egyik levelében, a Filippi levélben fejt ki, és úgy kérném szépen, hogy Filippi levél hát 4 fejezetből áll lényegileg, egy esti olvasmány. Főleg a második, harmadik fejezetet, hogyha elolvasnánk, hogy azt mondja Pál apostol, hogy hát én azért élek, mert én szeretnék eljutni oda a halottak föltámadására. Én szeretnék eljutni az örök életbe. És engem megragadott Krisztus példája. Én azonosulni tudok Krisztussal, mert Krisztus a saját életében is, meg a másokért való küzdelmeiben is ezt tette a középpontba, hogy méltónak lenni az örök életre. És ezért én nem bizonytalanra futok, nem levegőt vagdosva élek, hanem engem megragadott a Jézus Krisztus példája, és hogy én nekem az a vágyam, hogy találtassam ő benne, mint akinek nincsen igazságom a törvényből, de van igazságom a Jézus Krisztusban való hitáltal. Én szeretnék eljutni oda, hogy találkozzam azzal a valakivel, aki azért jött erre a világra, hogy tudatosítsa az ember számára, hogy miért is él. Mert ugye a bűn befogadásával mi annyira messze menőleg elsodródtunk az életünk valódi céljától, hogy igen, ez a helyzet állt el, hogy nem is tudjuk, hogy miért élünk. Ugye a rossz természet, amit öröklünk, amiről a múlt alkalommal beszéltem, a szokásaink, amiket szintén nem látunk kellő súllyal, a vakságunk, ami megakadályoz bennünket a helyes önismeretben. Szóval az ember annyira ki van fosztva, az ember annyira gyenge lett, hogy szinte kérdés az, hogy tényleg az ember miért is él. Nagyon megragadóan fejezi ki ezt Pascalnak a nővére, Gilbert Perrier, és ezt azért is olvasnám fel ezt a részletet, mert szinte szó szerint Pascal ezt a gondolatokban is leírta, de hogy a kortársai is ennyire világosan látták, hogy tulajdonképpen ő mire jött rá az életben. Pascal azt mondja, hogy ismerhetjük Istent úgy is, hogy nem ismerjük nyomorúságunkat, vagy nyomorúságunkat úgy, hogy nem ismerjük Istent. Azt mondja, megismerhetjük Istent, de hogyha nem ismerjük a nyomorúságunkat, akkor ez büszkévé tesz bennünket. Vagy megismerhetjük a nyomorúságunkat, de nem ismerjük Istent, akkor ez meg kétségbe esetté tesz bennünket. És az emberek állandóan két véglet között vannak, az emberek az életben hol fennhéjázva büszkén élnek, hol pedig a legteljesebb kétségbeesésbe dönti őket a egy-két kicsi kellemetlenség is, ami éri őket az életükben. Isten ismerete nyomorúságunk ismerete nélkül gőgöt, nyomorúságunk ismerete Jézus Krisztus ismerete nélkül kétségbeesést szül. Jézus Krisztus ismerete azonban megtart bennünket mind a gőgtől, mind a kétségbeeséstől, mert benne találjuk meg egyedül a nyomorúságunkban vigasztaló Istent, és a nyomorúságból való gyógyulás egyetlen útját. Két mondat, de ebben van benne az egésznek a lényege. Még egyszer hadd olvassam. Jézus Krisztus ismerete azonban megtart bennünket mind a gőgtől, mind a kétségbeeséstől, mert benne találjuk meg egyedül a nyomorúságunkban vigasztaló Istent, és a nyomorúságból való gyógyulás egyetlen útját. Hát Jézus ezért jött a világra, hogy megmutassa nekünk azt, hogy hol vagyunk, és mivé válhatunk, hova juthatunk. Jézus megmutatta azt, hogy mi nem ott vagyunk, ahol gondoljuk magunkat, sokkal mélyebben vagyunk, de megmutatta azt, hogy annál a sokkal mélyebb helyzetből is hogyan tudunk az ő erejével kikapaszkodni, és hogyan juthatunk el oda, hogy mi valóban méltók lehessünk az örök életre. Ez volt Jézusnak a küldetésének a végső célja. Jézust azért nem értették meg, mert Jézustól azt várták, hogy jobb legyen az életük. Azt várták, hogy több legyen a pénzük, vagy kedvezőbb körülmények fogadják őket. Jézus ezeket nem adta meg az embereknek. Mert Jézus ugyan elismerte az embernek testi-lelki szükségleteit, de Jézus azt a mennyei atya hatalmába helyezte, hogy azt az Isten tudja, hogy kinek, mikor, mire van szüksége. Jézus nem pénzt osztogatott, Jézus nem olyan tanácsokat osztogatott az embereknek, hogy hogyan lehetnek ilyenek, egészségesek, sikeresek, nem tudom én mi. Jézus az emberek között élt, és az emberek világában, az emberek hétköznapi életében mutatta azt meg, hogy mindig van jó megoldás, mindig tudunk mások javára élni, mindig meg lehet valósítani azt, hogy ne magamat szeressem, és ne magam hasznát nézzem, és ne magamnak kedveskedjek, hanem a másik ember ugyanolyan lény, mint amilyen én vagyok, és az örök életben nem lesz válogatás. Az Isten világában azok fognak ott lenni, akik ugyanúgy éltek másokért, mint önmagukért. És Jézus ezt a napi gyakorlatban, tehát hogy viszonyult emberekhez, hogy nem volt ellenérzése, nem nézte le az embereket, mindenkihez odafordult, mindenkinél méltányolta a méltányolhatót, hogy az előbbi példákon is láttuk, a szüleit azért 12 éves korában is figyelmeztette. Azért, amikor Mária elment érte a testvéreivel, elmondta, hogy kik az ő testvérei, és amikor Jeruzsálem asszonyai sírtak, akkor kifejezte azt, hogy értékeli ezt a sírást, de még inkább értékelni, hogyha ez hitből fakadó cselekedetlen, nem csak egy emberi ellágyulás és együttérzés. Tehát Jézus Krisztus az élet hétköznapjaiban minden egyes mozzanatnál, amit itt lejegyeznek az evangélisták, teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy mit jelent élni. Mit jelent egy lerombolt világban is úgy élni, hogy arról le lehet venni a mintát, hogy az örök életben is ilyen lesz az élet. És Jézust azért tette meg, aki ezt felismerte, Jézust azt kezdte megérteni, aki látta, hogy mit köszönhet neki, mint Mária Magdolna. Az apostolok közül is legfőképpen János apostol, akitől van a mi sorozatunk címe is, hogy aki a fiú, azé az élet, és akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Egy egyszerű halászember, ilyen hatalmas nagy, azt hiszem nem volt filozófus a történelemben, aki ilyen egyszerűen, de ilyen egyetemes fogalmak, hogy aki a fiú, azé az élet, és akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Különösen is fölhívnám a figyelmet arra az evangéliumra, amiből eddig még nem idéztem, de János evangéliuma, amely hát nem a legkönnyebb evangélium, abból a szempontból, hogy Jézusnak az életért és az élőkért való küzdelmét olyan mélységben mutatja meg, amit sem Máté, sem Márk, sem Lukács nem tudott kifejezni, és hát szemtanulnak is kellett lenni. Tán János evangéliumából néhány részletre azért hadd hívjam fel a figyelmet, hogy Jézus, amikor küzdött emberekért, vallási vezetőkért, mennyire nyilvánvalóvá akarta tenni, hogy ő miért jött el a világra, és hogy őt hogy lehet megérteni, és ki tudja őt követni, ki tud vele azonosulni. János evangéliuma 5. fejezetéből szeretnék először néhány részletet felolvasni. János evangéliuma 5. fejezetéből, ez egy nagyon híres fejezet, erre hadd hívjam fel a figyelmet. Azért híres fejezet, mert ez a betesdai beteg meggyógyításának a történetéből indul ki, amikor Jézust először akarják megölni. Ezt a fejezetet nagyon sokszor el kell olvasni, nagyon hosszú is a fejezet. Jézusnak a hihetetlen nagy küzdelme, főleg a vallási vezetőkért, akiknek a meg nem értésével rögtön szembe találkozott. János evangéliuma 5. fejezet 23. verse szerint ebben a küzdelemben egyszer Jézus ezt mondta, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, miként tisztelik az atyát, aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát, aki elküldte őt. Roppant súlyú kijelentések. Ma nagyon sok ember azt mondja, hogy Isten tiszteli. Meg ő nem vonja kétségbe Istent. Meg ő Isten hívő. De a fiút nem tiszteli, mert nem is érti. És Jézus azt mondta, hogy aki nem érti a fiút, aki itt volt a földön, aki itt küzdött értünk, és a mi köreinkben, aki nem érti a fiút, és aki nem akarja megérteni, az hogy tiszteli az Istent? Bizony az életben az egyik legnagyobb hazugság az, hogy olyan sok ember azt mondja magáról, hogy szereti vagy tiszteli az Istent. Kevés nagyobb hazugság van ennél. Hát aki nem akarja megérteni azt, akit az Isten elküldött, és itt volt közöttünk, és karnyújtásnyira volt tőlünk, itt van a teljes beszámoló az életéről, aki ezt nem igyekszik megismerni, megérteni, azonosulni Krisztussal, hát az persze halála napjáig azt fogja mondani, hogy hát az Isten miért? Meg az Isten miért engedi meg? Meg az Isten miért így? Meg az Isten miért úgy? Hát Isten teljesen nyilvánvalóvá tette Jézus elküldésével, hogy ő hogy gondolkozik, mit akar, és bennünket hogy lehet kiemelni ebből a mélységből. Ugyanebben a fejezetben, az 5. fejezetben, a 40. versben azt mondja Jézus, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ez is micsoda hatalmas mondat. Nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ugye mondom, a sorozatunknak ez a cím, hogy aki a fiú, azé az élet. Mit jelent, hogy aki a fiú, azé az élet? Ha megismerjük Jézust, ha megértjük Jézust, ha azonosulunk Jézussal, akkor milyenk az élet? De addig tulajdonképpen még be se léptünk az életbe. Mert itt a földön sem léptünk be az életbe, nemhogy még az örök életre pályázhatnánk. Ugye, tehát itt is azt mondja, hogy nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Szóval az ember ennyire eltévejedett, az ember ennyire elveszett, hogy egyszerűen még ezt a lehetőséget is elhárítja magától. És beleegyezik az ember, hogy van egy kérész életű, rövid szereplése ezen a világon, és aztán utána azt mondja, hogy akkor vége van. Egyik kedves, hát hogy mondjam, barátom, egy 93 éves ember, nem annyira barátom, fölnézek rá Jani bácsira, aki még most is fest meg rajzol. Már menni nem nagyon tud. Már úgy kell segíteni, de egy idősek otthonában szoktam látogatni, és mindig kérem tőle, hogy rajzoljon. Ő itt járta, az Andrássy úton volt a Képzőművészeti Akadémiának a hallgatója, és nagyon szép rajzokat készített, de most egy ilyen kis olajfestménnyel is megajándékozott, pedig nagyon remeg is a keze, és mutatom, hogy ez egy proféta arc. És sokszor, hogy ránézek erre az arcra, olyan sok mindent lehet ezen gondolkodni, Rembrandt stílusában, nagyon szereti Rembrandtot, és azon szoktam gondolkozni, hogy a proféták mennyire értették Krisztust. Hát egy Ézsaiás 700 évvel Jézus előtt hogy jövendőlt róla? Mennyire mennyire tudakozódtak és nyomozódtak a megváltás felől, akik nem látták Jézust, de az emberiség megváltójáról, mi minden gondolatokat adhatott nekik az Isten. Mi Jézusról nagyon sok mindent tudunk. Mindent tudunk, ami számunkra szükséges. És mégsem vagyunk azért egy ilyen mélységes, bölcs, békés, megnyugvó emberek. Az én kedves János barátom 91 néhány éves korában ezt tudja mondani. Ezt tudja kifejezni. Hogy igen, ő megismerte Jézus Krisztust, megismerte az ő áldozatát és kegyelmét, és vagy megismerte, hogy mi az, hogy élet. Mit jelent az, hogy élni? Pilinszky Jánosnak is az egyik legutolsó versében arról van szó, hogy egy furcsa vers, első hallásra meghökkentő, azt mondja, hogy üss le, a bajuszod tovább nő. Ugye, mert az életben az emberek sok minden rosszat tesznek egymásra, üss le, a bajuszod tovább nő, de nekem van egy-két emlékem, amivel pontosan meg tudom vonni a különbséget a szerelem melege és a természetes testmeleg között. Szóval, hogy az életben valami több van, itt az életben is érezzük, hogy valami több van, és ebben a, mondom, egyik legutolsó versében ő is visszatekint arra, hogy amikor gyerek volt itt Budapesten egyik külterületi árva intézetben, prostituáltak nevelték, ahol összegyűjtötték Budapestnek a rossz lányait, és ott egy intézetbe zárták. Őt az egyik rokona oda bevitte, és akkor egy-két ilyen 11 néhány éves vagy 20 éves prostituált vitte a kis Jánost, ugye, és sétáltatta ott, és ő visszaemlékezik erre, ezek a szerencsétlen asszonyok, szerencsétlen lányok, akik ilyenre adták a fejüket, de őt szerették. És az egész életének talán ez az egyik legnagyobb tapasztalata, amit mondom, Jézus így mondott ki, hogy a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Az életben is annyi sok mozzanat van, ami arra mutat, hogy az életnek magasabb, rendűbb a célja, és az Istent sokan el is fogadják, és azonosulnak is az Istennel, és az Isten föl is tudja őket emelni, ha csak egy-egy pillanatra is, vagy egy-egy szakasz erejéig is. De menjünk ahhoz, aki életet tud adni nekünk, mert Jézus azt mondta, hogy nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ugyanez van a János evangélium a következő 6. fejezetében is, ugye onnan a híres verset, ki ne ismerné a 37. verset, hogy aki én hozzám jő, az semmiképpen ki nem vetem. Tehát Jézus arra hívja az embert, hogy ne csak megismerjük, hanem megértsük, hogy tulajdonképpen ő miért jött, mit akar tenni. A Jézus Krisztushoz való igazi viszonyulás az, hogy ha osztozni akarunk az ő céljaiban, ha fel akarjuk fogni azt, hogy miért is jött el erre a világra. És ezért kell majd a következő alkalommal azzal foglalkoznunk, a következő logikailag elénk siető kérdéssel foglalkoznunk, hogy mit jelent Jézushoz menni. Mert Jézus ezt többször mondta, hogy aki hozzám jő, meg jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, ugye ez már Máté evangélium a 11. fejezetében került eljegyzésre. Tehát tulajdonképpen azzal kell foglalkoznunk majd, hogy mit jelent Jézushoz menni, mit jelent Jézushoz térni, vagyis mit jelent a megtérés. De most még a mai alkalommal vagyunk, és befejezésül egy-két dologra szeretnék hivatkozni, amit a mai témám kulcs mozzanatának tartok, és ez a jellem kérdése. Ugye én azt mondtam, hogy Jézus nem azért jött, hogy nekünk pénzt adjon. Nem azért jött, hogy sikerekben részesítsen. Jézus azért jött, hogy bennünket jó emberekké tegyen. Hogy bennünket méltó emberekké tegyen az Isten országára. Ez a gondolkodásunk és a jellemünk teljes átalakulását igényeli, és ahogy látjuk, Jézus tanítványa is Jézus közelében teljesen megváltozott emberekké lettek, tehát nekik a jellemük kicserélődött. Nagyon fontos kérdés, ha nem az egyik legfontosabb kérdés az életben, hogy mi a jellem, és hogyan juthatunk el a jellem átalakulására. Két könyvet szeretnék ajánlani, amiből fel is olvasnék, az egyik Ellen White-nak a Gyermeknevelés című könyve. Ezt a könyvet nem csak azok számára ajánlom, akik kisgyerekeket nevelnek, vagy az unokáikra vigyáznak, vagy a gyereküknek kell most egy kicsit utólag elmondani, amikor már az unokák jönnek, hogy hát hogyan is neveld az unokákat. Nem csak azoknak ajánlom, mindenkinek ajánlom. Miért? Azért, mert a jellemről a mai világban nagyon kevés szó esik, pedig az emberek öntudatlanul is, meg tudatosan is mégiscsak a jellemet értékelik a legnagyobbra. A Bibliában nem véletlenül a jellemnek a jelképe a kincs és a gyümölcs. A kincs és a gyümölcs. Jézus azt mondta, hogy ahol a kincsetek, ott a szívetek. Jézus azt mondta, hogy Pál apostol azt mondta, hogy én hiszek abban, hogy Jézus az én őnála letett kincsemet, ő meg tudja őrizni ama napra. Tehát a Bibliában a jellemnek a jelképe, a kincs, a legfőbb érték, és a gyümölcs, amit hoz a fa, és ha a fa roskadásig tele van gyümölcsel, akkor mondjuk, hogy ez egy termőfa, megtette azt, amit meg kell tennie. Ha az emberben kialakulnak jellemtulajdonságok, pozitív jellemtulajdonságok állandó jelleggel, tehát nem olykor-olykor, hanem szokás szerint megnyilatkoznak ilyen jellemtulajdonságok, akkor mondjuk azt, hogy megbízható ember, becsületes ember, lehet rászámítani, szorgalmas, törekvő, stb. Az emberek ezt értékelik a legtöbbre, és ezt abból következtetem, hogy ennek a hiánya fáj leginkább az embereknek. Tehát itt áruljuk el magunkat, mert lehet, hogy az emberek beszélnek a pénzről, beszélnek a sikerről, nem tudom, miről beszélnek, de amikor arról van szó, hogy valaki nem figyelt ránk, valaki nem értett meg, valaki nem szeret, ez fáj a legsajgóbban. Tehát azért mondom, hogy ez a legnagyobb kincs a jellem, a pozitív jellemtulajdonságok, mert amikor ennek a hiányával szembe kerülünk, akkor azt hiszük, hogy ezt nem éljük túl. Tehát azért mindenki a jellemet tartja a legfontosabbnak, de furcsa a mi világunk, a bűn világa nem is lehet normális, erről nagyon kevés szó esik. Legfőbb feladat a jellemépítés, ez a 8. fejezetnek a fő címe. Csak néhány gondolatot hadd ragadjak ki ebből. A Krisztus képmására átalakuló jellem az egyetlen kincs, amelyet ebből a világban elvihetünk magunkkal az elkövetkezendőbe. Tehát a Krisztus képmására átalakult jellem. Akik ezen a földön Krisztus iskolájába járnak, magukkal viszik a mennybe mindazt, amit tőle itt tanultak. A mennyben is állandóan fejlődni fogunk, milyen fontos hát, hogy ebben az életben miként alakul a jellemünk. A jellem erejét két dolog alkotja. És most nem tudom, hogy mivel folytatnánk a mondatot. A jellem erejét két dolog alkotja, az akaraterő és az önuralom. Ha valaki önmagát akarja nevelni, meggyőződésem egyébként, hogy életünk végéig nevelésre van szükségünk, és egy idő után ez a nevelés azért már nagyobb részt a mi kezünkbe megy át. Aki önmagát akarja olyan emberré alakítani, elfogadva az isteni tanításokat, elfogadva az isteni segítséget, erre a két dologra nagyon ügyeljen. Hogy állunk az önuralommal? Mikor jövünk ki a sodrunkból? Mennyit bírunk? Mire ugrunk? És mikor maradunk csendben? Ezen pontosan le lehet mérni, hogy a jellemfejlődés létráján körülbelül hol állunk, és hogyha valami jót meg kell tenni, mennyire van bennünk akaraterő, mennyire nem lehet lerázni se bennünket, mert mi annyira szeretnénk valamit megvalósítani, ha 1000 akadály közbe jön, akkor sem tántorodunk el. A jellem erejét két dolog alkotja, az akaraterő és az önuralom. Egyikről se esik szó a mai világunkban. Se az önuralomról, mert az már természetes lett, hogy mindenki ott dühöng és ott kiabál, vagy ott mond minősítetlen dolgokat, ahol éppen csak akar. Az akarat erő pedig, hogy az élet küzdelem, kitartás, álhatatosság, ezt meg minthogyha le akarnák radírozni a történelemnek a táblájáról. A körülmények által formált jellem ingatag és zavaros, ellentétek halmaza. Megdöbbentő mondat. Sokan úgy gondolják, hogy jellem, mi az, hogy jellem, majd felnő a gyerek, aztán majd beleveri a fejét néhányszor a falba, majd találkozik az élet kemény csapásaival, majd megtanulja ugye az életben azt, amit én, mint szülő, úgyse tudok neki megtanítani. A körülmények által formált jellem ingatag és zavaros. Ha nem neveljük a gyerekeket helyes jellemre, ha mi is nem figyelünk oda a jellemünkre, úgy gondoljuk, hogy a körülmények fognak jellemet nevelni? A körülmények által nevelt jellem ingatag és zavaros. Sokszor az emberek mérhetetlenül alkalmazkodnak, ami már megalkuvás, nem is alkalmazkodás. Sokszor az emberek képmutatók, a legtöbb ember, aki nem nevelnek, aki önmagának nem olvas, nem tanul, nem gondolkodik, hanem a körülményektől teszi függővé majd, hogy milyen ember lesz, az legfeljebb lehet képmutató ember, az biztos, hogy be fog jönni, képmutató ember. Lehet olyan ember, aki magának kaparja ki a gesztenyét, aki csak a maga érdekét, kőkeményen maga érdekét nézi. Nem is kell erről sokat beszélni, tele van a világ ilyen jellemmel. Jellemtelenek az emberek, halljuk sokszor, de hát milyen, miért jellemtelenek? Azért, mert nem választottak mércét, nem állítottak maguk elé olyan elérendő célt, amiről előbb beszéltem, hogy az embernek azért csak magasabb céljának kellene lenni annál, hogy mit eszik, mit iszik, vagy hogy család, vagy munkahely, vagy nem tudom én mi. Vagyis, hogyha az emberek nem ismerik meg Jézus Krisztust, akkor ugyan milyen jellemük lehet? Vagy büszke, vagy kétségbe esett, hogy előbb Pascal, illetve a nővére mondta, a körülmények által formált jellem ingatag és zavaros, ellentétek halmaza. Igen, ezzel találkozunk. A szerzőtől egyébként most kiadtak egy válogatás, ez a második könyv, amire felhívnám a figyelmet, Ellen White, értelem, jellem, egyéniség, de ebből csak az első kötet jelent meg. Rövidesen talán a második is megjelenik, ez egy külföldi kiadás. Ezt is szeretném javasolni azért, mert mondom, rendkívül ritka dolog már az, hogy a mai világban tudatosan jellemről beszélünk. Valahogy a most megjelentetett könyvemben, a Lelkiismeret című könyvben is írom, hogy ahogy a lelkiismeretről nem beszélünk, ugyanúgy a jellemről se beszélünk, a kettő persze feltételezi egymást, ha lelkiismeretről nem beszélünk, akkor miféle jellemről tudnánk beszélni? És ha a lelkiismeretet komolyan vesszük, akkor azt hiszem, hogy a jellemfejlődés vagy a jellemképzés is a helyes irányba fog eljutni. Vagyis nem tudom, hogy mennyire érthető a mai előadásnak a gondolatmenete. Jézust nem értették meg gyermekkorától fogva. Nem becsülték a jellemét. Nem becsülték, hogy megértő. Nem becsülték, hogy együttérző. Nem becsülték, hogy szelid. Nem becsülték, hogy segítőkész. Ha egy véreskezű diktátor lett volna, hát máig is könyvtárnyi irodalma lenne, nem? Volt ott az első században mondjuk Néró. Milyen emberiség sorai között élünk a legfontosabbat, a legértékesebbet, és amit mindenki áhít is magának, azt nem becsülik, azt nem becsüljük. Miért nem értették meg Jézust? Azért, mert nem gondolkoztak, és nem tűzték magasra a célt. Élni nem akartak. Nem akartok én hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ez is egy fájdalmas mondat, de igaz mondat sajnos. Nem akartok élni. Közben teli szájjal mondjátok, hogy akartok élni, közben olykor-olykor az életet a végtelenségig, mértéktelenségig kifosztjátok, habzsoljátok az életet, de nem az élet élvezete, hogy az életet nem rendeltetésselni, és így habzsolva, tobzódva élni. Nem akartok igazán élni, ezért nem értetek meg engem. És ezért kellett Jézusnak megtennie a legtöbbet, amit a tanításaival már nem tudott elérni. Sem a gyógyításaival, sem a csodáival nem tudott elérni. Ő neki meg kellett mutatni azt, hogy ő másokat úgy jött megtartani, hogy magát nem akarta megtartani. Ő neki be kellett mutatni a jellem legtökéletesebb szépségét, vagyis azt a jellem szépséget, amit így is mondhatnánk, hiszen a Golgotáról, a keresztáldozatról sokszor beszél az emberiség. Na tulajdonképpen mi nyilvánult meg? Ott mi fejeződött ki? Ott Jézusnak az igazsághoz való teljes ragaszkodása, és a szeretetnek egy olyan mély megélése, hogy a saját üldözőjét, az önmagát meg nem értő emberekért, hogy erre képes. Igen, ez az, ami az emberi életben megmozdíthatja azokat a köveket, azokat a ránk rakódott keménységeket, amikből ki se látszunk, és valahol valami sötét, tudatalatti világban mi ezt akarjuk, azt akarjuk, amazt akarjuk, csak éppen a föld fölé nem akarunk jönni. Ezért kellett Jézusnak az életét odaadni. Ezért kellett ez a nagy fölébresztés, hogy ember, hát akarjál élni, az Isten az életét nem sajnálja, te érted, hogy te akarjál élni, mert ugyan élni nem tudsz a saját erődből, de hogyha akarsz legalább élni, akkor az Isten segítségedre jöhet. És hogyha te valóban el akarsz jutni Jézushoz, hogyha hozzá akarsz menni, akkor ő majd önmagánál megmutatja, hogy milyen az élet. Mert aki a fiú, azé az élet. Mi az életet Krisztus nélkül nem tudjuk megtanulni. Csak Krisztus befogadásával tudjuk megtanulni. Sok ember gondolta úgy, hogy filozófiával, emelkedett bölcsességgel, tanulmányokkal, az élet tisztelete, például a 20. században Schweitzer Albert hányszor említette ezt az indiai eszmét, hogy hát az élet tisztelete. És akkor eljutott odáig, hogy az legyen a probléma, hogy a szúnyogot miért ütöttem agyon, vagy a bogarat miért tapostam el. Teljesen lesiklik az életről, és ugye, mint a 20. századi protestáns teológia, aminek ő is képviselője volt, már odáig eljutott, hogy szinte tagadta azt, hogy Jézus itt járt a földön, és elkezdett beszélni a történeti Krisztusról, meg a hit Krisztusáról, mondván azt, hogy a történeti Krisztus nem is annyira fontos, fontos az, hogy a hitben valamit megragadjunk, ami krisztusi. Szóval jó nagy összezagyválás, jó nagy homály borult az emberekre, a kereszténységnek a legkiválóbbjaira is, akik nem úgy akartak élni, hogy Jézus teljesen elfogadva és befogadva, hogy Jézus mondta, hogy hozzám jönni. Tekintetbe kellene vennünk, és azt gondolom, hogy aki elkezd keresni az életben, az tekintetbe is veszi, és meg is fogja érteni, hogy Jézus Krisztuson kívül nincsen élet. Ami élet van Jézus Krisztuson kívül, az nem élet, csak egy életnek hazudott valóság. Jézus ezért mondta olyan határozottan, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Mert ha nem Krisztusban ismerem meg az életet, az életnek a rendeltetését, ha nem abban az áldozatban látom ezt, amit ő megvalósított, akkor tulajdonképpen se Krisztust nem értem meg, sem az életet nem értem meg. Az életet Isten arra alapította, amit így mondunk röviden, hogy kölcsönösség, viszonosság. Az ember az életet, az Isten az életet arra alapította, hogy mi mindenkit az ő teremtményének tartsunk, és senki között választást ne tegyünk, az emberben ne legyen előítélet, személyválogatás, az emberben a tiszta élet legyen, ami egyenlő azzal a Biblia szerint, hogy a tiszta szeretet. A tiszta szeretetet csak a Golgotáról lehet leolvasni. A tiszta szeretetet egyébként a világban csak akkor látjuk, hogyha a Golgotáról azt megértő emberek a lélek által megvalósítják, de azon kívül minden olyan csalóka, mint a jeruzsálemi asszonyoknak a sírása és jajgatása. Ezért fontos dolog Jézust megérteni.